akkor szerintem vágjunk bele, mert van miről beszélni Blue Origin ügyben. Szóval, oké, tehát az Ars Technica kihozott egy cikket nem régen, és egy, hát mondjuk úgy, hogy eléggé tanulságos, és tele van nagyon érdekes információval. Tehát kezdésnek ugye Blue Origin, aki esetleg nem ismeri a Blue Origin-t, nagyon nagy aspirációkkal, nagyon nagy tervekkel álltak elő ugye már elég régen, és hát kifejtem, hogy mi a probléma velük, vagy legalábbis az Ars, inkább úgy mondom, hogy az Ars Technica cikkében Eric Berger kifejtette, hogy mi igazán, tehát mi a gond velük, és hogy te például mi történt az elmúlt időben. Oké, tehát Jeff Bezos egyik kedvenc szlogenje az volt, hogy utat építünk az űrbe. Körülbelül, hát majd 2 évtizede létezik ez a cég, és egyelőre még nem jutottak el az űrbe. Az űr határáig eljutottak, tény is való, ezt tényleg senki el nem veheti tőlük, de még nem sikerült orbitális képességekkel rendelkező rakétát gyártaniuk, vagy bármiféle hasznos terhet föld körüli pályára állítani. Nagyon, tehát ez egy teljesen bevett dolog, hogy a SpaceX között és a SpaceX-el vonnak úgymond párhuzamot. Na most nézzük meg, hogy a SpaceX 2 évvel később alapította Elon Musk, és tehát konkrétan a világ legdominánsabb, vagy az egyik legdominánsabb cége. Mindjárt beteszek egy nagyon jó diagramot egyébként, amin majd láthatjátok, hogy nagyjából a cég indításai, tehát hogy alakultak az elmúlt időben. Tehát egyedül 2018-ban 21 indítást bonyolított le maga a cég, tehát a SpaceX csapata. Ugyanebben az évben bemutatkozott a Falcon Heavy, továbbá a Falcon 9 rakéták első fokozatát egyre nagyobb magabiztossággal kezdte el landoltatni, úgymond a SpaceX. Na most teljesen nyilvánvaló volt, hogy tehát a két cég közötti óriási különbség, ezért 2018 nyár végén a Blue Origin felbérelt egy konzultációs céget, Evescentnek hívják ezt a konzultációs céget, és azzal bízták meg, hogy készítsenek egy teljes körű felmérést a SpaceX-ről, találják meg az erősségeit, találják meg a gyenge pontjait. Tehát vegyek mindenféle szempontból golcső alá. Ezt természetesen megtárgyalt a vezető testület, és ez majd a testület tagjai végül egy 9 oldalas kivonatban úgymond összeírták a lényeget, és továbbították Bob Smithnek. Bob Smith, ő a COO. Ő talán a második legkomolyabb ember a Blue Origin-nél, én úgy tudom, és ő direktben
Jeff. Elnök vezérigazgató.
Igen?
Uh-huh. Tehát ő, tehát okay. Jeff Bezos jobb keze lényegében.
Uh-huh. Így van. Na most ezek a kommentek, ezek konkrétan most kiszivárogtak, egy pár oldal ebből, és ez egy iszonyatosan beszédes dolog, amit majd itt majd szépen felvázolok, tehát őrület, hogy az ember azt gondolná, hogy itt van egy cég, ahol temérdek pénz áll a raktárba szinte, úgy kell belapátolni, és egyszerűen szaladnak az események után. Tehát folyamatosan majd azt látjátok, hogy reagálnak arra, amit a SpaceX csinál, próbálják teljesen átvenni az egész struktúrát, az egész rendszert, az, hogy ugye rájöttek, hogy miért ennyire sikeres a SpaceX. És ezt próbálják úgymond lemásolni. Tehát például olyan kommentek jöttek, hogy vásárlóorientáltabb a SpaceX. Ez mit jelent az? Ugye a SpaceX nagy jelentőséget fektetett arra, hogy a Falcon 9 rakéta indítási költsége iszonyatosan alacsony legyen, és valljuk be őszintén, ezzel egész komolyan alávágott a jelenlegi piacnak. Na most, ugye a Falcon 9 képességei úgymond egy picit alább, és egy kicsit kisebbek voltak, vagy kevésbé volt képes ugyanarra a performance-ra, mint mondjuk egy Ariane 5, egy Ariane 5-ös rakéta. És erre mi történt? A piac úgy válaszolt erre, hogy hogy a saját műholdjaikat módosították úgy, hogy erről a geostacionális transfer átviteli pályáról saját maga tudjon eljutni a geostacionális pályára. Tehát több üzemanyaggal látták el, ugye fel kellett készíteni, de még így is sokkal jobban megéri a SpaceX-el repülni, mint bármelyik más céggel. És ugye felvetődött a testületben az, hogy vajon ha a Vulcan, ugye az új nagy, vagy bocsánat, a New Glenn rakéta, hogyha kijön, akkor ugye ez egy sokkal nagyobb teljesítőképességű rakéta, és vajon a piac az ő rakétáikra is rá fogja-e szabni, tehát testre fogja szabni a hasznos terhet és annak a paramétereit, és ugye ez egy nagyon nagy kérdés, és ugye nem tudják erre a biztos választ. Akkor ugye olyan dolgok történnek, tehát hogy például a SpaceX-nél 70%-ban a cég állítja elő a rakéták komponenseit. A felmaradó 30%-ot természetesen külső beszállítóktól oldják meg, és a Blue Origin vezetősége egyértelműen ezt a 70%-ot tűzte. Tehát nem az, hogy megpróbáljuk őket elérni, hanem tényleg az, hogy amit a SpaceX 2008-ban csinált, az a teljesítendő cél. Ami számomra egy kicsit furcsa, mert egy cégnek kellene, hogy legyen saját ötlete. Tehát az, hogy mit szeretnének és hogyan elérni, ez teljesen hiányzik a Blue Origin-től, vagy legalábbis minden jel arra utal. Akkor, tehát olyan dolgok, hogy például a gyártáshoz használt géppark egy részének 50%-os kihasználtsága sincsen például. Tehát egyszerűen maga a gyártási folyamatra látszik, hogy negyed annyi figyelmet nem fordítanak, mint például a SpaceX-nél. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ember olvassa ezeket a kommenteket, hogy teljes a logisztikai és tervezési káosz, és abszolút nem tudják a kiutat. Valószínű ezért is jött ez a felmérés, hogy ugye a SpaceX terveit kopírozzák. Akkor méltatták, hogy a SpaceX milyen jól tudja előre megtervezni a kiadásait. Tehát, hogy egyszerűen tehát még a Blue Origin-nél folyamatosan túlülnek a cehen, folyamatosan alul becsülik a költségeket, addig a SpaceX-nél ezt viszonylag jól tudják menedzselni. Az egyik vezető konkrétan azt nyilatkozta, hogy, tehát szó szerint, hogy hogyan képesek ilyen pontosan megsatszolni a kiadásaikat, számomra teljesen felfoghatatlan. Tehát teljes tanástalanság. Akkor ugye gyártási költségek. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a SpaceX indulásakor, ugye amikor Elon Musk megalapította a Space Exploration céget, akkor 100 millió dollár saját tőkével indította el. Na most ahhoz, hogy ők tudjanak fejlődni, ugye a Falcon 1 rakétának bizonyítani kellett ahhoz, hogy például a nemzetközi űrállomás kiszolgálásáról szóló szerződést elnyerjenek a NASA-tól. És ugye ezt tette lehetővé, hogy a cég szépen lassan elinduljon felfelé a létrán, és folyamatosan tudjanak fejleszteni. Ezzel szemben Jeff Bezos a 2000-es évek azt hiszem elején alapította a Blue Origin-t. A 2000-es évek végére jutott...
2000-ben konkrétan.
2000-ben, köszönöm. És 2000-es évek vége felé egy olyan bevett szokást kezdett el, hogy évi 1 milliárd dollárt investált a cégbe. Na most ez marha jól hangzik, csak ha azt nézzük meg, hogy 20 év alatt mit sikerült elérniük, azért annyira nem kósar a dolog. Na most Gwynne Shotwell, aki a SpaceX második embere, úgymond, azt nyilatkozta, hogy véleményem szerint a mérnökök nyomás, kihívás alatt limitált lehetőségek között tudnak a legjobban teljesíteni, itt tudnak a leghamarabb áttörő sikereket elérni. Nem 20 év alatt, nem minden, hogy bármilyen szintű motiváció vagy akarat lenne náluk. Most ez egyértelmű, ezt is osztani kell kettővel, mert konkurencia, de nem lő nagyon mellé, azt azért tegyük hozzá. Teljes mértékben látható, hogy egy túlfinanszírozott cég nem számított soha tehát a fontossági lista top 3-ba sosem volt benne a költség. Tehát nem volt egy olyan erő, ami azt mondja, hogy oké, gyerekek, minimalizálni kell az olyan dolgokat, ami nem viszi előre a termelést, mindent racionalizálni kell, mindent a lehető legolajozottabban kell működtetni, a legolcsóbban, a legköltséghatékonyabban, míg a Blue Origin-nél konkrétan pénz van, gyerekek, úgy csináljuk, ahogy akarjátok, nyugodtan, nem mindegy, hogy mennyibe kerül. Ez azért, ez egy óriási...
Nincs összefogva az egész.
Így van. Tehát...
Szépen szétfolyik.
Így van, így van. Tehát például, tehát ilyen, tehát olyan szabály például, vagy egy olyan bevett eljárás nincs, mint például a SpaceX-nél, hogy minden 10 000 dollár fölötti kiadásnál valaki felel érte. És ugye valaki felelősségre vonható egy bizonyos döntésért, míg a Blue Origin-nél nincs olyan, hanem hát így alakult, és kész. És ez azért ez egy nem igazán működő dolog. Munkaórák. Nagyon érdekes, tehát a SpaceX-nél mindenki tudja nagyon jól, hogy őrült sokat tudnak dolgozni az emberek. Van úgy, hogy egy nagyobb projekt előtt akár 8, heti 80 órákat dolgoznak a SpaceX-nél. Míg a Blue Origin-nél egy munkahét 40 órából áll. Az azt jelenti, hogy hétvégén senki nem dolgozik, soha. És konkrétan az egyik vezető azt mondta, azt nyilatkozta, hogy ugyan ő nem vágyik 80 órás munkahetekre, ez 2018, csak szeretném kihangsúlyozni, de hogyha szeretnénk New Shepard-et emberekkel reptetni, hogyha szeretnénk a New Glenn-t földkörüli pályára állítani, ha szeretnénk a BN4-es hajtóműveket időben leszállítani a ULA-nek, a United Launch Alliance-nek, akkor viszont a 40 óra erre nem lesz elég. Igaza is volt.
Hát, csak ide egy mondat, aztán visszaadom a szót. Persze, ugye persze. Most... Múlt heti hír, de tényleg ez hírértéknek számít, hogy a Jeff Bezosnál, ugye a kedvencünknél, hogy most már 2 délutánt, tehát 2 hétköznap délutánt hajlandó bent tölteni a gyárban, és ezt ő így úgy állította be, mintha egy ilyen, nem tudom mekkora nagy, hogy már nem jut eszembe magyarul az achievement,
áldozat.
Mi, hát ilyen áldozat vagy eredmény, tehát hogy mondjuk egyszer mondom, 2 hétköznap délután, tehát még csak nem is egész munkanapot, hanem 2 felet, tehát legyen egy teljes munkanapot tölt bent a gyárban, és akkor ezek után lehet csodálkozni, hogy miért nem megy a cég.
Pontosan. Pontosan.
Viszont friss hír, bocsánat, közben szólok, friss hír, hogy volt egy BN4 hajtómű hotfire teszt ebbe a hónapba.
Végre. Igen.
Talán Tori Bruno is már hozzájut a hajtóműveihez.
Igen, mert konkrétan ezzel a szituációval nem is csak, tehát nem is csak magát, a saját projektüket hátráltatják, és nem haladnak vele, hanem ugye a ULA ezekre a hajtóművekre vár, hogy a Vulcan rakéta.
Hát, nem
hát igen.
Igen, alapvetően.
Elvileg úgy volt, hogy idén mutatják be, de hát a BN4 hajtómű sehol. Oké, most volt egy... vagy a mai híra, ahogy mondta Tomi, hogy végre ebben a hónapban már egy tesztpadon elvégeztek rajta egy tesztet, de hát már így nem itt kéne tartani.
Igen.
Már egy statikus hajtómű tesztnél kellene szerintem.
Hát igen. Minimum.
Igen. Akkor ugye folytatnám tehetségek felkutatása. Tehát szerintem, tehát van egy ilyen mondás a rakétamérnökök között, hogy a SpaceX a rakétamérnökök Harvardja. Na most ezt nem véletlenül tartják így, mert egyszerűen a SpaceX egy olyan cég, ahol a fiatal, tennivágyó embereket keresik, kutatják, megtartják. Tudni kell például, teljesen bevett dolog, hogy időről időre az alsó 10%-ot például levágják. Tehát akinél látják azt, hogy nincs motiváció, annak megmutatják szépen az ajtót, nem muszáj, de ha itt vagy, akkor 110%. Akkor ugye, tehát a Blue Origin vezetői azt mondták, hogy ők a fiatal jelentkezők 1,7%-át veszik fel. ami nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ők maguk mondták 2018-ban, hogy ezen mindenképpen szeretnének változtatni. Igen, akkor iteratív design, ez ugye ezt hívják iteratív designnak, bár nem tudom magyarul van-e megfelelő, vagy ezt szokták-e így magyarul mondani. Tehát maga az, hogy ugye látszik jó, hogy a SpaceX egy teljesen újfajta fejlesztési megközelítést alkalmaz. Tehát ahelyett, hogy a mérnöki asztalon történne a dolgok nagy része, ők inkább úgy vannak vele, hogy a valós életben valós hardware-rel tesztelik egy-egy megoldás életképességét vagy életképtelenségét. Ezt abszolút iridlik. Azt látják, hogy valószínűleg ez lesz szintén az előre a jövő rakéta cégeinél és a Blue Origin-nél is egészen pontosan. Igen, tehát az, hogy a Musk, tehát például az úgymond kudarcot is megfelelően tudja eladni. Tehát most gondoljatok bele arra a videóra, vagy emlékeztek rá, hogy hogyan ne landoljunk orbitális besorolású első fokozatot. Ugye 23 millióan nézték meg. És az emberek kezdik lassan megérteni, mi is ezt próbáljuk a műsoraink során elmondani, hogy az, hogyha láttatok egy esen akárhanyos besorolású Starshipet felrobbanni, az nem azt jelenti, hogy kudarc volt. Ez ugyanolyan, mint egy autótesztnél használt bábú, nem mutogathatsz rá, hogy eltört a háta, azért van, hogy teszteljék. Na most innentől kezdve... most kicsit visszahallom magam.
Tominál valahogy visszhangzik Szabi egy kicsit.
Aha.
Meg én is.
Szerintem a fülest. Füles. Nem? Kivetted? Nem? Ja, jó. Valamiért visszahallom magam.
Amíg beszélsz.
Egy pillanat. Ezt mindjárt megoldjuk. Jó. Azt mondja, hogy igen, na most jó, most tökéletes. Nem tudom, mit csináltál, de most tökéletes.
Nem jótolta magát.
jó, igen, és hogy alapvetően lezárjam, a cikknek azért van egy jó pár tanulsága. Tehát ami nekem a legnagyobb gondom ezzel a cikkkel, hogy ez egy nem egy, tehát a felmérést, amit az Evescent elvégzett, ez nem egy 2021-es felmérés, hanem ez egy 2018-as felmérés. Ha most történt volna, akkor azt mondanám, hogy na talán bízhatunk abban, hogy a Blue Origin úgymond magához tér, és úgymond ebből a, hát mondjuk úgy, hogy rémálomnak tűnő PR és egyéb kavarból szépen megtalálják az utat kifelé. A rossz ír az, hogy ez egy 2018-as jelentés, és az elmúlt 3 év során egészen pontosan ezek a dolgok történtek, hogy a SpaceX több mint 60 rakétát jutatott a világűrbe sikerrel. Ezek között emberes űrutazások is voltak először, első alkalommal ugye a nemzetközi űrállomásra, valamint az Inspiration 4 küldetés. Akkor egész komoly lépéseket tettek bizonyos fronton, mint például elnyerték a Human Landing System, azaz az Artemis programhoz használt leszálló egységek megépítéséről szóló pályázatot, ez egy több milliárd dolláros szerződés, és mindez idő alatt a Blue Origin-nek sikerült egy darab emberes űrugrást eszközölnie, amin Jeff Bezos is bátyja is helyet foglalt. Úgy néz ki, hogy a New Glenn még legalább körülbelül 3 évig nem fog földkörüli pályára jutni. Nyitottságuk mit sem változott, tehát nem hallunk több hírt róluk.
Nincs.
Tehát nincsen semmilyen átláthatóság, így van. Viszont elég komoly kiszivárgások történtek, erről mindjárt Dávid beszél egy picit bővebben. És talán, igen, tehát ez a kommunikáció, ugye ez talán a leginkább komoly probléma, tehát az a fajta PR támadás, amit 2021 hozott az a Blue Origin-től, ez egyszerűen felfoghatatlan. Tehát magyarul ők mindenkibe beleálltak. Tehát elkezdték ócsárolni a Virgin Galacticot, elkezdték ócsárolni a SpaceX-et, beperelték a NASA-t. tehát azt a NASA-t, akivel együtt szeretnének működni a jövőben. Úgy, hogy magyarul, valljuk be őszintén, majdhogy nem semmit nem tettek le az asztalra. Meg lenne, tehát érthető lenne ez a fajta hozzáállás, hogyha tényleg hoznák az eredményt, és egy másik alternatív megoldást kínálnának mondjuk a NASA-nak, vagy az űriparnak. De egyelőre a beszéden, és az izmozáson, és a beperlésen kívül nagyon nem képes másra ez a cég, ami egy tragédia, én úgy gondolom. Mert egy olyan potenciál van, tehát az, hogy ekkora tőke összpontosul egy cégnél, de én ezt valahogy úgy tudom megközelíteni, ez valami olyasmi lehet, mint amikor valaki vagy saját maga épít fel egy céget a nulláról, vagy pedig apu, anyu, vagy akár, vagy lottó, vagy nem tudom mi, nagyon sok pénzhez jutsz, és nem. A legalulról kell felépítened a saját bizniszt, és ismered kívülről, belülről, abban élsz, hanem csak bele teszed magad egy szituációba, nehéz motiválni magad.
Hát tényleg a... Ja, mondtam, nyugodtan.
Mondd, Dávid.
Nem, hát te vagy az új, mondjad. Régre beszélsz.
Nem, gyorsan kinyomtam a gombot. Szóval, én itt most felhoznám a Juelét példának, egyfajta ellenpéldának, mert hogyha belegondolunk, akkor a SpaceX megjelenésével és a katonai indítások elnyerésével a SpaceX az főként a Juelének volt a konkurenciája, és jó nagy szeletet ki is alapott a tortából. Viszont a Juelé, hogyha megnézitek, ott nem volt ekkora hepaj, mint amit a Blue Origin csinál. Persze a háttérben biztos vagyok benne, hogy volt lobby, meg lehet, hogy volt a Twitteren is Elon Musk és Tonok között egyfajta szócséplés, de az még mindig nincs olyan szinten, mint amit a Blue Origin csinál, úgyhogy a Blue Origin jelenleg nem konkurenciája a SpaceX-nek.
Igen. Hát semmilyen tekintetben. Semmilyen tekintetben.
Pont most van szó így a chatben, hogy azért a SpaceX is azért beperelte vagy hát mondjuk úgy, hogy megóvta azt az egyik nagy pályázatot, amit ugye a ULA-vel ketten végül is elnyertek, csak ugye 60-40%-ban a ULA javára, és ezek is ugye hát több százmillió dolláros USSF, tehát United States Space Force, tehát az űrhaderő számára elég komoly műveletek vagy indítások, és ez egy 2019-es, ha jól emlékszem, 19-es ügy, ami talán még mai napig nem zárult le, csak hát a SpaceX 2019-ben azért már volt mondjuk egy olyan teljesítménye a háta mögött, ami miatt esetleg egy picit nagyobb, hát hogy mondjam, nagyobb oka, vagy
volt a sértődése lehetett. Sértődése, igen.
Tehát nem teljesítmény nélküli hiszti volt. Mert én kimerem mondani mindig hogy a Blue Origin egész egyszer hisztizik. Jeff Bezos hisztizik, Bob Smith hisztizik, és azokat az mérnököket sajnálom, akik egyébként több visszajelzés alapján már fogják a fejüket, hogy te jó Isten, hogy még a management, tehát még a belső emberek is már ezt mondják, hogy egyszerűen ők ezt nem akarják ezt a kommunikációt látni, mert egyszerűen, hogyha nincs teljesítmény a hátuk mögött, akkor nincs jogalapjuk arra, hogy ilyen peres ügyekbe belemenjenek, mert ha teljesítmény lett volna, és tényleg már esetleg valami bizonyítottak volna, akkor azt mondom, hogy oké, akkor tényleg vizsgálják meg az ügyet, és nézzék meg, hogy mi volt az az ok, ami miatt például a NASA az HLS programban, ugye a holdi leszálló egységnek a programjában nem választotta ki a Blue Origin vezetten és a teamnek a felfújható gumivárát, mert sajnos máshogy nem nagyon lehet hasonlítani máshoz, hanem ez konkrétan egy ilyen makett volt, egy felfújható makett, és ennyivel tudtak előrukkolni.
Alapvetően az Artemis program az szerintem, ami a legtöbb embernél borította a bilit, konkrétan azért, mert teljesen nyilvánvaló egyébként, hogy Kína kőkeményen emberes landolási babérokra tör, és rettentően jól haladnak a programjukkal. Ezt egyébként, ezt a grafikont azért hagytam be, csak hogy lássátok, tehát nulla orbitális indításhoz képest 2021-ben az új Falcon 9 indítások száma 2, tehát az új rakéták, a használt 22, tehát konkrétan alig gyártanak új rakétákat, hanem elért, tehát a, bocsánat, első fokozatokat, és még van 8 tervezett küldetésük idénre. Tehát az Artemis program volt az, tehát már így is szanaszét csúszik az Artemis program. Teljesen nyilvánvaló, hogy az SLS rakéta egy nagyon komoly ütközőpontja ennek a dolognak. És a Blue Origin ezzel, hogy már most már másodjára, tehát ugye pereltek egyszer, elvesztették, és most ugye a legfelső bírósághoz, azt hiszem legfelső bíróság, vagy az annak megfelelő szervhez.
Igen, citálták. Hát a szövetségi bíróság, vagy igen. Tehát először ugye a kormányzati felügyelő hivatalnál, ugye a GAO-nál, vagy magyarul GAO, mondjuk GAO, ki magyarosabban, ott perelték be az eredményt, vagy ott ofták meg, azt ugye elutasították, és akkor utána mentek tovább. Tehát nyilván el fogják utasítani ott is, de ez, hogy ez a vergődés a semmi mögött, tehát ez ami eléggé ilyen, hát ilyen, hogy mondjam, Nem túl szimpatikus így a külvilág felé nézve. És ez tényleg csak a külvilág, mert aztán mindjárt jönnek még a jó kis belügyek is.
De ha csak vergődnének, de konkrétan áll a Human Landing, a HLS program. De, tehát konkrétan, mert amíg ez le nincs zárva, addig nem utal pénzt a NASA, addig áll az egész. És úgy, hát, hogy azért a kínai verseny az azért elég komolyan kezd felépülni, ez hiányzik legkevésbé az Artemis programnak.
Igen, hát tehát mondjuk nyilván a SpaceX nem állította le a Starship fejlesztését, mert mindjárt beszélünk arról is, hogy milyen események zajlottak az elmúlt hetekben, de a lényeg, hogy a Blue Origin nem tudja megakadályozni azt, amit a legjobban szeretne, hogy a SpaceX-től elvegyék ezt. Tehát egész egyszerűen ezt a SpaceX-nek már kihirdették, megnyerte, kész. Tehát ezzel már ezt nem fogja visszavonni a NASA, és tényleg ahhoz képest, hogy ők szeretnének, mármint a Blue Origin szeretne együtt dolgozni a NASA-val, és tényleg jó kis zsíros üzleteket lebonyolítani, mondjuk így, ehhez képest még, ha már nem is lett volna elég a felügyelői hivatalnak a döntése, ami egy teljesen független felügyelőbizottság, és egy teljesen független szervezet, tehát még nem is lehetett azt hinni, hogy részre hajlik, és akkor a SpaceX a kis kedvencük, és akkor úgyis oké, nekik volt igazuk. Abszolút megkérdőjelezhetetlen volt a döntése már a felügyelőhivatalnak, ehhez képest konkrétan a legfelsőbb vagy a szövetségi bíróságnál perelték be azt az űrhivatalt, akikkel majd szeretnének együttműködni, tehát teljesen nonsense, meg teljesen abszurdum az egész. És még egyszer mondom, a teljesítmény nélküli, és talán mondhatom, hogy jogalap nélküli hiszti meg vergődés az, amit egyelőre idén produkál a Blue Origin, és azért tényleg jó lehet mondani, hogy két űrugrás, de könyörgöm, 21 év eltelt. 21 év. És két, jó mondjuk, 20, tehát még csak egyen van, ugye a második még nincs is meg, reméljük azért sikerült, tehát azért nyilván annak drukkolunk, hogy minden indítás sikeres legyen, illetve visszatérés is, de na, tehát azért most már nem, tehát maximum abból a szempontból lehet a SpaceX-szel párhuzamot vonni, hogy SpaceX és a Blue Origin az kb. Itt van, még próbáltam úgy, hogy a képbe benne legyen a két kezem, de hát az a baj, olyan különbség van már a két cég között minden téren, hogy egyszerűen már kár is összehasonlítani, mert teljesen más a vezetői kultúra, teljesen más a koncepció, teljesen mások a célok. Tehát ez, hogy tényleg a New Glenn is, ugye, ami az első orbitális besorolású rakétájuk lenne, már most jelenleg 2021-ben kellett volna azt is bemutatni, ehhez képest most legalább ott tart, hogy 3 év csúszásban van, és ki tudja, hogy hol lesz a vége. Tehát lassan már egy ilyen SLS-szindrómába csúszik át az egész, hogy az SLS ugye a hányatott sorsú NASA rakéta, amit szintén különböző beszállítói nem teljesítések miatt már egy laza 11 éve csúszik, és egy laza 20 milliárd dollárt emésztett föl, tehát egy kisebb ország költségvetését. Szóval, hát igen, az egy másik kategória, most ebben is menjünk bele, mert az SLS-ről is reggelig lehetne beszélni. A lényeg, hogy a Blue Origin az a baj, hogy kifelé is nagyon negatív dolgokat mutat, és ráadásul befelé, amik ugye kiderültek. Ugye hát most akkor lezárva a külvilág felé mutatott képet, az a baj, hogy tényleg belül is olyan mérgező viszony van, vagy olyan mérgező hangulat, ami nemrég derült ki, hiszen konkrétan egy volt vezető beosztású személy adott ki egy olyan dokumentumot, ami nyilván nem tetszett a Blue Origin-nek, nevezetesen Alexandra Abrams, aki korábban a kommunikációs vezetője volt a Blue Origin-nek, tehát egy elég fontos személy, és ő írt egy elég hosszú, egy 21 fő aláírásával kikerülő, nyilvánosságra kerülő dokumentumot vagy írást, és hát eléggé nyíltan kritizálja, illetve eléggé nyíltan beszél a Blue Origin-nek a belső működéséről, illetve a vállalati kultúráról, illetve a vezetői kultúráról, tehát hogy többek között a megkérdezése nélkül rúgták ki őt is, úgy anélkül, hogy mondjuk bizonyítani tudta volna az igazát, vagy éppen azt, hogy tévedett, de esélye se volt beismerni, hogyha tévedett volna, ezt már sosem tudjuk meg. De hogy például ugye Bob Smith, ugye, aki a CEO-ja, tehát az elnök vezérigazgatója a cégnek, itt pont csak most gyorsan előkerestem a cikket, itt azt írta, hogy ez egy idézetet is tartom, az a dokumentum, és Bob Smith mondta már egy értekezeten egyszer, hogy hát nagyjából ennyi a lényeg, hogy ne vergődjön senki, vagy egyikötök se vergődjön, mert úgyse tudtok nekem semmi újat mutatni, vagy olyat, amiről én nem hallottam. Tehát, hogy ha egy elnök vezérigazgató egy meetingen egy ilyen mondatot így kiejt a száján, azért az mondjuk nem annyira hat motiváló erővel szerintem a dolgozók felé, és tényleg, hogyha valaki egy ekkora céget akar irányítani, akkor tényleg ez a vezetői mentalitás, ez abszolút nem, hogy előre nem visz, hanem akkora hátulütővel tud rendelkezni, hogy tényleg eddig csak sejthető volt, hogy valami belső viszá is lehet, vagy belső gondokkal küzd a cég, de így, hogy ez a dokumentum nyilvánosságra került, amit természetesen a Blue Origin az próbál úgy kommentálni, vagy úgy negatívan hárítani, ahogy csak lehet, hogy hát nem, ez nem így van, ez ők mindent tagadnak, de hát azért nyilván egy kommunikációs igazgató nem fog hazudni, főleg úgy, hogy 21 másik fő írta ezt alá. Tehát, illetve azt érdemes megnézni, hogy volt egy korábbi összehasonlítás, vagy egy ilyen értékelés, a vezetői értékelések, ugye ezeket Amerikában mindig közzé teszik, és mindössze a 19%-a volt a dolgozóknak elégedett Bob Smith teljesítményével, míg többek között Elon Musk-kal, ugye a SpaceX vezetőjével 91%, tehát 19-91%, és még Tory Bruno-val is 77% volt megelégedve a jó elejénél. Tehát azért nagyságrendekkel tartanak előrébb a Blue Origin-hez képest, már a vezetők is, és így akkor már kicsit talán árnyaltabb a kép, hogy vajon miért tartanak még mindig ott, ahol. Tehát, hogyha egyszerűen ilyen vezetői vannak a cégnek, akkor, és ez viszont Jeff Bezosnak a problémája, főleg hiszen végső soron, mivel ő az alapító és az első ember a cégnek, ha ő nem tud maga mellé szerezni normális embereket, és tényleg kompetens vezetőket, akkor ezek után ne is csodálkozunk, hogy teljesen mindegy, mennyi pénzt tör bele, akár a világ összes pénzét beleölhetné, hogyha ilyen vezetői vannak, vagy ilyen jobb keze van, aki ilyen mondatokat mer kimondani, és ráadásul itt csak nem is arról van szó, hogy valami, nem tudom, nem akarok semmi szakmát degradálni, inkább nem is mondok példát, de azért egy űriparban biztos, hogy nem egészséges egy olyan mondatot kiejteni a szánkon, hogy biztos, hogy nem láttam még. Tehát pont a fejlesztések révén lehet az, hogy bármikor egy vezető is találkozhat egy olyan szituációval, amit nem látott, nem tapasztalt, hiszen pont az lenne a lényeg, hogy a műszakiak, vagy akár a tényleg a legfelkészültebb szakemberek olyat tudnak mutatni a vezetőségnek is, ami új. Erről szól a fejlesztés, valami újat mutatni. És akkor, hogyha valaki ezt mondja, hogy hát neki nem tudnak olyat mutatni, akkor az úgy nagyon degradálóan hat.
Szóval, hát meg hiteltelen. Tehát igen. Még egy Elon Musk sincs, aki aztán tényleg ott van a frontvonalban. Tehát tőle ilyet soha nem hallaná, hogy én mindent tudok, nekem nem mondtak itt semmi újat, mert tehát ezzel vágod el magad a dolgozóid előtt.
Hát igen. És hát még egy jó mutató az, hogy mennyire rossz a légkör a cégben, hogy egész konkrétan az elmúlt időszakban a vezető, vagy a dolgozók 20%-a kicserélődött, ami iszonyatosan nagy ráta. Tehát ha megnézzük, hogy majdnem 4000 főt foglalkoztat a Blue Origin, ez majdnem 800 fő, és ez érdatlan sok, és tényleg az, hogy az egyötöd a cégnek kicsirodik ennyire rövid idő alatt, tehát még egy éven belül, azért az nem véletlen, és az teljesen mindegy, mennyire próbálják tagadni, azok tények. Tehát még lehet tagadni azt, hogy mondjuk Alexandra Abrams esetleg az ő keze saját maga fele hajlott, és esetleg tényleg olyanokat állít ebben a dokumentumban, ami nem igaz. Uh-huh. Közben kapjuk a botokat, de már is törlöm. Jönnek a hot girls-ök. A lényeg, hogy olyan
csinálom
mutatók
én addig.
Vannak, uh-huh. Köszi. Olyan mutatók vannak, amik tényleg önmagukért beszélnek, és teljesen mindegy, hogy akarják tagadni, ezek tények, és ezek annyira megmutatják, hogyha egy belső, hogy egy szervezet teljesen rosszul működik, és rossz a menedzsment, hogy tényleg még egyszer a dolgozók egyötöde kicserélődött az elmúlt pár hónapban. És ugye arról is írtunk egy cikket, hogy ezeknek csak nem is az, hogy mondjuk a takarítónéni elhagyta a céget, hanem komoly vezető mérnökök, vezető beosztású mérnökök, és igazából a pont a nagy projekteknél, tehát a New Glennnek, akár a New Shepherdnek a fejlesztési projektjeiben résztvevő vezető mérnökök távoztak, uh-huh. illetve ugye a sokat emlegetett BN-e, így hajtóműnek a fejlesztésért felelős csapatnak is nem is egy vezetője távozott az elmúlt időszakban, tehát azért ezek elég sokat mondanak. És hogyha ez nem ébreszti fel a Blue Origin-t, akkor viszont semmi, és teljesen mindegy, mennyit pereskedhetnek, és ezt ugye Elon Musk mondta kicsit cinikusan, de teljesen igaza van, nem mindig van igaza Elon Musknak sem, de ebben igaza van, hogy lehetnek bármilyen jó ügyvédei Jeff Bezosnak, a holdig nem tudja elperelni magát. És ebben, ez teljesen így van. Szóval mindegy, hogy mit perelnek be, meg hogyan, ha egyszer nem tudnak semmit letenni az asztalra, akkor a pereknek sincs semmi értelme, csak viszik a pénzt meg az időt, de a SpaceX-et például nem fogják tudni megállítani, mert ha maga az HLS program áll is, tehát maguk a kifizetések állnak, akkor is maga a Starship az viszont szépen magának a Starshipnek a fejlesztése és a programja az nem áll le. Tehát azt nem tudják leállítani, akármennyire is szeretné Bezos. Uh-huh.